és egyházzenész előadását hallották.
Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja.
Tizenöt óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A lengyel-magyar jó kapcsolatokról, a visegrádi együttműködés kibővítéséről, valamint egy budapesti V4 csúcsról is tárgyalt Magyar Péter, magyar kormányfő, Donald Tusk lengyel miniszterelnökkel Varsóban tartott találkozójukon. Donald Tusk arról beszélt, örül, hogy új fejezetet nyithatnak, míg Magyar Péter a két ország közös történelme mellett a jelenben való együttműködés fontosságáról is beszélt. A magyar miniszterelnök lengyel útján találkozik Karol Navrocki elnökkel is, valamint Lech Walesa rendszerváltás utáni első lengyel elnökkel, a Szolidaritás mozgalom elnökével is. Budapesti látogatása hívta június végére a V4 országok vezetőit Magyar Péter. Egyúttal fontosnak nevezte az együttműködés kibővítését akár Skandinávia felé, akár Ausztriával, Horvátországgal, Szlovéniával, Romániával, vagy Nyugat-Balkáni az unióhoz még nem csatlakozott országokkal. Mielőbbi hosszabb tűzszünet és tartós béke szükségességét hangsúlyozta az orosz-ukrán háború kapcsán Magyar Péter Varsóban. Nem csak Ukrajna, hanem az ott élő magyar kisebbség miatt is mielőbb le kell zárni a háborút. Reményét fejezte ki, hogy június elején az ukrán elnökkel személyesen is találkozhat Beregszászon. Ha a kárpátaljai magyar kisebbség jogainak garantálásával kapcsolatban rámutatott, ez az előzetes feltétele annak, hogy az ukrán uniós csatlakozásnál az első fejezet megnyitásához Magyarország a jóváhagyását tudja adni. A témakörben újságírói kérdésekre válaszolt a miniszterelnök. Online formában elkezdődtek a magyar-ukrán szakértői egyeztetések, ami fontos lépés a kapcsolatok újraépítésében, közölte a külügyminiszter a Facebookon. Orbán Anita azt írta, az egyeztetéseket Andrei Sibiha ukrán külügyminiszterrel és Tarasz Kacska ukrán miniszterelnök helyettessel nyitotta meg. Az egyeztetések fontos lépések kétoldalú kapcsolataink újraépítésében és a jövőbeni együttműködés megerősítésében fogalmazott. A tárcavezető kiemelte, Magyarország elkötelezett Ukrajna szuverenitása és területi integritása mellett. A kétoldalú kapcsolatokban ugyanakkor a nemzeti kisebbségek jogainak következetes védelme az első rendezendő feladat, mutatott rá. Orbán Anita azt is hangsúlyozta, a kárpátaljai magyar közösség nem csak a két ország kapcsolatának fontos része, hanem híd is népeink között. A valódi előrelépéshez nyílt őszinte és szakmai párbeszédre van szükség, világos jogi garanciákra építve, magyarázta. Az új magyar kormánnyal való kapcsolatok fontosságát emelte ki az ukrán elnök tegnapi videóüzenetében. Volodymyr Zelenszkij hangsúlyozta, Ukrajna jó szomszédsági viszonyokban érdekelt. Ismételten szólt hazája Európai Uniós csatlakozási törekvéseiről. Mint mondta, Ukrajna megérdemli ezt, és még háborús helyzetben is az integráció felé mozog. Egy külön bejegyzésben egy ukrajnai újjáépítési konferencia előkészületeit jelentette be, amit a lengyelországi Gdanszban tartanának júniusban. A jövőben védekezés helyett már támadni fogja Ukrajna Oroszországot, Volodymyr Zelenszkij jóvá is hagyta a júniusi támadások terveit. Az ukrán elnök Oleksandr Szirszkij, az ukrán fegyveres erők főparancsnoka és Andriy Hnatov vezérkari főnök beszámolójára hivatkozva azt mondta, ebben a hónapban Ukrajna javára változás történt a hadihelyzetben. Márciusban a teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete 779.800, a nettó 546.000 forint volt, közölte a Központi Statisztika Hivatal. A bruttó átlagkereset 9,2, a nettó 11,3, a reálkereset 9,3%-kal múlta felül az egy évvel korábbit. A bruttó mediánkereset 609.000, a nettó 432.100 forintot tett ki. Az elhanyagolt karbantartás miatti problémák okán 10 Intercity kocsit vesz igénybe a MÁV-a nyári balatoni forgalomra az osztrák vasúttól, írt a Facebook posztjában a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid jelezte, hogy ezzel párhuzamosan dolgoznak a tartós megoldáson is, azaz a teljes távolsági flotta megújításán. Elkezdődtek a tavaszi Erzsébet táborok. Június 12-ig több mint 20.000-en érkeznek a zánkai Erzsébet táborba, valamint az erdélyi táborhelyre kikapcsolódni. a hétfőtől szerdáig és szerdától péntekig tartó turnusokban teljes ellátással és alkalmanként 40 különféle programmal várják a résztvevőket, közölt a szervező Erzsébet, a Kárpát-medencei Gyermekekért Alapítvány az MT-vel. Végül az időjárásról. Holnap derült lesz az ég, kevés fátyol és gomoly felhővel. A középső ország részben lehet több a felhő, arrafelé zápor, esetleg zivatar is előfordulhat. Sokfelé megélénkül, felerősödik a szél. A hőmérséklet csütörtökön hajnalban 10-12, napközben 24-26 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám.
Transzcendens erő nélkül a színészet sem működik. Blaskó Péterrel olvashatunk címlapinterjút a legfrissebb képmásban. A májusi számból megtudhatjuk, miként zárjuk le rossz kapcsolatainkat, hogyan és kivel érdemes együtt enni, és milyen kulcsokat találhatunk a boldogsághoz. Megismerhetjük a Tabán meséjét, vagy eltévedhetünk az utazószerzővel Málta szigetén. Keresse a képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu-n.
Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem ismét felvételt hirdet kántor alapszakra. A képzés az EGRI Hittudományi Főiskolával együttműködésben 2026. szeptemberében indul nappali és levelező tagozaton. A cél olyan kántorok képzése, akik képesek a kántori szolgálat ellátására, az evangélium üzenetének átadására énekben, zenében, felkészültek az egyház zenéért felelős szolgálatra. A képzés 6 éves, nappali és levelező tagozaton kerül meghirdetésre. A jelentkezést az egyetem www.felvi.uni-eszterházy.hu oldalról letölthető jelentkezési lapon a 3300 Eger Eszterházy tér 1 címre kell benyújtani 2026. május 31-ig. A szakkal kapcsolatban további információ az alábbi elérhetőségeken kérhető. Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Zenei Intézet, Eger Eszterházy tér 1, Líceum, földszint 123. Telefonszám 36-os körzet 520-400 2031-es mellék. E-mail felvi@uni-eszterházy.hu vagy EGRI Hittudományi Főiskola tanulmányi osztály Eger Foglár György utca 6. Telefon 36-os körzet 312-916 130-as mellék. E-mail hivatal@eghf.hu.
Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben Mátra derecskén a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keresse minket bátran elérhetőségeinken. Címünk Mátra derecske, Mátyás Király utca 19 per A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalon.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény, számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítvány tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá új adószámát. 18-57-87-26-1-10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Kedves hallgatóink, most a Magyar Katolikus Rádió műsorát hallják. Köszöntöm a kedves hallgatókat, Szerdahelyi Csongor vagyok. Bot Péter Ákos, a beszélgetőtársam, korábbi miniszter, illetve a Nemzeti Bank elnöke az Antal kormány idején. Kedves Ákos, az euró bevezetése végre igazán napirendre került, nekem régi vágyam, mert viszonylag sokat járok külföldre, és annyi macera van azzal, hogy az ember a pénzzel ügyeskedik, tehát én örülnék neki már régóta, hogyha mindenkihez hasonlóan Európában, szinte a Vatikántól kezdve a szomszédos országok közül is most már jó páran ezt a pénzt használják. Közgazdászként, korábbi bankelnökként, hogyan érinti ez a mindennapi embereket, a nyugdíjasokat, a diákokat, tehát mi lesz a haszna, de először is, ha most mindent bedob Magyarország, hogy az euró bevezetése tényleg napirendre kerüljön, az hány év múlva lesz valóság legkorábban?
Köszöntöm a hallgatókat, és valóban kezdjük azzal, ami az odavezető út, ugyanis ez hosszú. Tehát aki most hall az euróról, és örül, na, lesz euró, mert a kormány akarja, hogy legyen, akkor rögtön le kell hűtenem a várakozást, hogy jó néhány év. Aki fél attól, hogy új árakat kell megtanulni, és centbe kell majd a tojást a piacon megvenni, eurócentben és nem forintban, azt mondja, megnyugtatom, hogyha ez megnyugtatás, hogy jó néhány év. És miért? Azért, mert a közös európai valuta az egy olyan konstrukció, amelynek vagy olyan ház, vagy nem tudom, költőképet használjak, amelyben a bejutás, vagy inkább klubnak is mondhatnám, nem egyszerű, tehát a klubtagsági díjat le kell róni, és kell vállalni a tagsági követelményt, és föl is kell nőni hozzá. Na most ezt azért ilyen bonyolultan mondom, mert amikor megalkották, akkor az volt a helyzet, hogy Nyugat-Európában akkor 15-en voltak mondjuk, 15 fajta pénz nem volt. És amint valóban, hát mondod, egyik ország határán átmentünk a másikba, és akkor át kellett váltani a pénzt, tehát ez macera. De ez még abszurdabb lenne, amikor már 27-en vagyunk. Tehát ebből lehet látni, hogy egy viszonylag logikus dolog, de folyamat, mely folyamatban Magyarország meglehetősen a sor végén van, ezt már elkapkodni nem lehet, mert mások, szlovénekkel kezdve 2006-ban csinálták 20 éve. Tehát itt igazából ez egy késői frigy lesz. Ugyanis ezért ez egy szoros kapcsolat. Hogy hány év, arra válaszolok, hogy ha rákérdezel arra, hogy mik is ezek a belépési feltételek, mit kell tudni ahhoz, hogy egy ország bekerüljön?
Rákérdezek, mit kell tudni ahhoz, hogy egy ország rákerüljön? Egyébként azt megmondom neked, én Olaszországban jártam sokat, amikor az eurót bevezették Olaszországba, és hát körülbelül egy olyan 2 éven át minden ár ki volt írva euróban is, és lírában is, tehát van egy betanuló időszak.
Igen.
Mindenki igen. Számára.
Ezzel nincs mit csinálni, persze hozzáteszem, hogy azóta eltelt azért 1-2 évtized, tehát ha valaki jár külföldre, és nem kell nagyon messzire menni, hát átugrik Szlovákiába, vagy elmegy Horvátországba, de ha bárhova megy el, ahol euróval lehet fizetni, akkor tudja, hogy mégis mibe kerül. Tehát ez nem a 2000-es évek eleje, tehát most már a társadalom nyilván fel van készülve, sőt, hát nem árulok el titkot, de hát a magyar lakosságnak a megtakarításának egy nagyon jelentős része euróban van. A vállalatok euróban számláznak, sőt volt olyan igény is, hogy euróban fizessenek munkabért, azt elég bonyolult jogszabályi okok miatt. Szóval az euró az velünk él, úgy mondják, hogy euróizálva van már a magyar gazdaság, tehát nem a 2000-es évek esete, amikor még el kellett magyarázni mi. Hát olyas valami, amit Észtországtól le egészen Bulgáriáig nagyon sokan megcsináltak és működtetnek. Na, de azért mégiscsak ez egy klub, és a belépési feltételek elég szigorúak. Nem abszurd feltételek. Kicsit olyan ez, mint hogyha hát valaki egyetemre akar menni, és akkor van egy felvételi vizsga. Sőt, kettő is van, meg egy alkalmassági. És ezeken át kell menni. Matekból, meg történelemből felvételit kell írni, és hogyha átment ezen a teszten, akkor kedves kolléga, várjuk szeptemberben a padokban. Mik ezek a feltételek? Ha nincsen nagyon sok időnk, és nem is kell egyelőre erről sokat beszélni, majd a gyakorlatban is lesz elég szó erről, ne legyen nagy az inflációja annak az országnak, aki be akar lépni ebbe a klubba. Tehát ne vigye magával az inflációs hajlamát. Hát az olaszok is, igen, rakjanak előbb rendet otthon. És azért is mondom, hogy nem olyan könnyű a bekerülés. Például a görögöknek nem is sikerült az első jelentkezési menetben, kaptak 2 évet, és akkor jelentették le, hogy készen állnak. Finoman fogalmaztam, akkor jelentették le, hogy készen állnak, de nem álltak készen, és 1-2 adatot még meg is másítottak, ami később óriási problémákat jelentett. Tehát ne tessék hamis adatokkal jelentkezni ebbe a klubba. Infláció ne legyen nagy, a kamatszint ne legyen túl magas. A kettő összefügg, mert egy országban romlik a pénz, akkor általában a betéti kamat, hitelkamat is magasabb, mint olyan országban, ahol jó erős a pénz. Hát ezen, ez kell egy szerencse is. A másik kettő azonban már lebáll a akarathoz, sőt az első egy par excellence akarati kérdés, legyen az államháztartás éves költségvetési egyenlege 0, vagy legfeljebb, ha a deficit, akkor ne legyen nagyobb, mint a nemzeti ösztönnek a bizonyos GDP-nek 3%-a. Tehát ha ne hozza magával a klubba a deficit hajlamot. Tehát mielőtt jönne, és akkor ez igazolt Portugáliára, igazolt Hollandiára, na jó, neki könnyebb ment, a portugáloknak nehezebben ment. A németekre neki könnyebben ment, és akkor most mondok valamit, most Németország nem kerülne be a eredeti feltételek szerint, mert az egyik mutatója időközben elromlott. Tehát azért a klubba bekerülve is lehet, hogy valaki rossz szokásait visszaveszi, és abból megint problémák vannak, de most egyelőre hagyjuk ezt. Tehát kell teljesíteni egy költségvetési egyenlegmutatót, egy államadósság állománymutatót, kell egy inflációs mutatót és egy kamat szint mutatót. Na most akkor megkérdezett, ebből melyiket teljesítjük? Igen, ehhez képest egyiket se teljesítjük. És ebből az következik, mi is nem az, hogy az Euróklub lehetetlenül kekeszkedő, szigorú, hanem az, hogy a jelenlegi államháztartási helyzete Magyarországnak az, és az elmúlt 6 évben különösen ott rossz irányba ment el, a közgazdászok törgették a kezüket, ez azonban nem érdekelt különösebben senkit a döntéshozók között, és az volt a felfogás, hogy a deficit az nem számít, mert majd a gazdaság kinövi. Na most a gazdaság nem nőtte ki, ez egy másik történet, rögtön előre szaladok. Így nem könnyű bekerülni a klubba, de minden felmérés azt mutatta, még a 2000-es évek elején az akkori MNB, meg az azóta eltelt események, hogy aki viszont bent van, annak növekedési előnye van a gazdaság egészére nézve. Most megint én nem azt mondtam, hogy a utcán sétáló vásárlót, hanem a gazdaság egészére nézve, és akkor minden ilyen nagy változásnál természetesen az előnyök, hátrányok, a ráfordítások, a hozamok, a költségek, azok nem egyformán oszlanak meg. A végére ugrok, hát aki nem szeret új dolgokat tanulni, már kora miatt is, vagy a beállítottsága miatt, nem fog annak örülni, hogy szentbe kell, meg euróba kell számolni az árakat, és igen, a franciák is, emlékszem, még régi frank, új frank, meg a németek is azt mondták, hogy ez egy tojó, ez egy drága, megdrágult minden. Halkan mondom, nem drágult meg minden. Lényegében nem drágult meg semmi se, jobban, mint amit drágult volna, de minden esetre van egy lélektani teher, hogy át kell állni valami újra.
Most lesz 80 éves a forint, 46 augusztusában vezették be, tehát betöltötte küldetését a pengő utáni forintkorszak, és hát remélhetőleg eljön az eurókorszaka. Mit tudsz jövendőlni? Hány év a minimum, mikor fogunk először nyugdíjat, vagy fizetést, igen, vagy ösztöndíjat euróba kapni?
Nem tudom a pontos választ, de elmondom, hogy miért nem, és azért mondok valamit. Már csak azért is, mert a most felesküdő kormány aznak a leendő pénzügyminisztere megemlítette a 30-as esztendőt, 2030. Az nem volt elég világos, hogy addigra teljesítjük, és akkor onnantól kezdve akkor be lehet adni a kérelmet, vagy az már akkor bent is leszünk. Ezt csak azért mondom, mert akkor most kicsit megint technikára vissza kell térni, mert a feltétek között van még egy, amit nem említettem, hogy a illető országnak a valutáját, ez ugye drachmát, korábban lírát, most a forintot, be kell vinni egy árfolyamrendszerbe, hozzákötni az euróhoz, ha van, most már van, és ott tartani 2 éven keresztül, nézni, hogy miközben az összes többi gazdasági változó kezd normalizálódni, kezd úgy kinézni az ország, hogy ebben a klubban helye van, akkor mi az árfolyam, amit a kereslet kínálat kialakít. Tehát nem a hatóság fogja megmondani, hogy mit tudom, 364,2 forint az átváltás, hanem eltelik 1-2-3-4 év, legalább 2, és akkor mondom tovább, legalább 2, tehát most már akkor elindul a számolás. Én inkább 4-5 mondok most, hogy ne kerüljünk ki a választ, tehát 30-31, hát ezek olyan hihető dolgok, de ez azért azt is jelenti, hogy ott el kell tölteni kis időt, az alatt kialakul, hogy körülbelül milyen lesz az átváltási árfolyam, az hozzászokik az üzlet, a gazdaság, a munkadók, a munkavállalók, tehát amikor jön az áttérés, akkor már nagyobb részt lehet tudni a választ a kérdésre, hogy a nyugdíjas, akinek mondjuk eddig volt 140 000 forint a nyugdíja, akkor hány eurót fog kapni. Annyit kap, mint kapna forintban, csak nem forintban fogja kapni, hanem hát igen, amit mondtad, egy időben még a papíron 2 adat lesz, az egyik egy forint adat, vagy 122 200, a másikon pedig egy euró adat.
Utazzunk vissza időbe egy picit, Antal Józsefnek közvetlen munkatársa voltál. Antal József mindent megtett azért, hogy Európa, Nyugat-Európa, az Európai Unió, a NATO szerves része, tagjai legyünk minél hamarabb. Mit gondolsz, ha az antali eszmeiség maradt volna domináns, akkor az elsők között ott lettünk volna?
Rögtön azzal kezdem, hogy világosabb legyen a dolog, ez egy kötelezettség. Tehát amikor jelentkeztek az új tagországok, Magyarország is, akkor lehetett tudni, hogy az Európai Uniónak ez a közös valutája, és azok kivételek, akik még korábban, mint Nagy-Britannia, Egyesült Királyság, vagy később Dánia, egy opt-outot, egy kimaradási opciót szereztek, de utána mindenkinek jönni kell. Tehát azért lényeges, mert persze akkor megkérdezik, hogy akkor miért maradtunk ki eddig, meg mi van a csehekkel, akik még most sem olyan csipelik magukat. Kötelezettség, amit lehet teljesíteni azonnal, aztán kis várakozással, nagy várakozással, kicsit később. Hát a magyar eset, ez az utóbbi kicsit később. Na most a kérdésre visszatérve, a európai újraintegrálódásunk történelmi szükségszerűség, a gazdasági előnyei azok nyilvánvalóak, a biztonsági politika is nyilvánvalóak, most még nyilvánvalóbbak egyébként, mint 3 évvel ezelőtt, a NATO egyéb okok miatt. Ezért azt gondolom, ha nem megtippelve, hogy Antal József mit gondolt volna, de hát ő elég világosan látta, mind azt, hogy az orosz birodalomnak vannak birodalmi ilyen ingerenciái, a orosz medve alszik, mint pedig az, hogy az európai tér abban a magyar gazdaságot elhelyezzük, oda horgonyozzuk, akkor ez nekünk jó. És ebbe tartozik, ebbe a folyamatba tartozik az, hogy kerüljünk be azokba a körökbe, ahol be lehet kerülni. Ilyen volt a Schengeni kör, hogy ne kelljen megállni a határnál és futtogatni a paszportot. És ilyen az, hogy közös valutát használjuk. Egyébként sok minden más is, tehát például a hálózati feszültség ugyanolyan, a banán definíciója ugyanolyan. Van egy halom szabvány, ami európai szabvány, és ugyanilyen bizonyos értelemben ugyanilyen szabvány, ha lehet így mondani, a fizetési eszköz, azzal a különbséggel, hogy miután az átvételéhez valóban vizsgákon át kell menni, ezért Magyarországnak derogációja van, felmentése van. És itt a szabályozók nem raktak be évszámot. Tehát, hogy 20 év, 5 év, hány évet akar, hát a szlovének beléptek velünk együtt 2004. május 1-én, és megcsinálták az első lehetséges alkalommal, már 2007-ben már tollár helyett, tollár, hát az egy muszájpénz volt, euróval fizettek, az a nemzeti valutájuk. Na, tehát a kérdésre a válaszom hosszú volt, de mégis egyszerű, az európai elkötelezettséghez hozzátartozik, hogy az ember igyekszik a belső körökbe, és nem akar kimaradni, még olyan módon sem, mint a britek, akik lám-lám a végén ugye úgy jártak.
Ha most már vissza akarnak jönni újra, egyre többen velőlük. Tehát...
Hát igen, igen, úgy jártak, hogy jártak, így van, de úgy jártak, hogy jártak, hogy nem egészen értették meg pontosan a kérdés lényegét, és sokan indulati, mert azért az érzelmeknek természetesen jelentősége van. Itt is. Hát ha megkérdezed, hogy ma de a dánok miért nem, erős a pénzük, jól állnak, és föl kellene áldozni valamit a nemzeti szuverenitásnak a egyik szimbólumát. Tehát itt semmi sincs úgy, hogy megtartok mindent. Nem, hát természetesen a forint valutától el kell válni. Hát nézegetjük majd, meg muzeálistát, de ez egy kicsit olyan, mint a pengőt említett, a pengő, vagy pedig az anzsuknak a pénze, hogy büszkék vagyunk rá, nézegetjük, gyönyörű, de nem hozzá fizet.
Igen, még egy kérdésem van, ott voltál te a rendszerváltozás idején, és hát egy magyar soproni bencés diák, az euró atya, lámfalusi professzor. Találkoztál-e vele, és milyen ember volt? Katolikus rádióban hangzik ez a beszélgetés, és hát az euró, illetve az európai integráció nagyatjai mind hitvalló keresztények voltak, és az euró is keresztény ember agyába született meg, vagy legalábbis ő volt a motorja.
Igen, na, valóban ez igaz, hogy a keresztény demokrácia az egy nagyon erős vonulata volt, a legerősebb vonulata volt az Európai Egységnek, már csak azért is, mert 12 évvel egy véres háború után történt meg az a német-francia örök béke. És most ugye elképzelem, hogy ha most véget érne az ukrán-orosz háború, orosz-ukrán háború, 12 évvel rá tudnának-e jó indulattal összekötni két országot egy frígybe. Na, ezért ez egy történelmi csoda, hogy ez bekövetkezett, és abban nagyon nagy szerepe volt.
Truman, Adenauer, de Gasperi.
De Gasperi, így van. Na most... Én találkoztam Sándorra, hogy ne. Amikor a Nemzeti Bank elnöke voltam, akkor minden hónapban elmentem egyszer, a többiekkel együtt volt egy szokásos havi találkozó Bázelben, és annál az intézménynél, ahol ő volt a házigazda, mert ő később onnan került át abba a központi bank előzménybe, amiből a jelenlegi Európai Központi Bank lett. Tehát ezért őt nyugodtan lehet hívni az euró atyának, mert ott bábáskodott a folyamatban, és én láttam, persze magyarként, hát a magyar, a szlovák, a cseh meg volt hívva, de mi ott ültünk a tárgyalások 90%-án, és akkor rátértek az euró belépésre, akkor mi eljöttünk, mert ez a 90-es évek eleje volt, aki nem tag, az nem is lehet az eurózóna tagja.
Kivéve a Vatikán.
Hát kivéve a Vatikán, kivéve Kelet-Németország, mert az ugye úgy lett eleve német, hogy egyesült, igen, az, igen, Vatikán, Monaco, San Marino,
Andorra.
Vannak ilyen érdekes esetek. Sőt, olyan is van, hogy a Balkánon egy ország használja az eurót egyoldalúan. Na most ez Magyarország számára nem opció, tehát mi tagok lévén egyoldalúan nem vezethetjük be, bár mondom, részben már bevezette magát a pénz, mert hogyha valaki egy nagyértékű ingatlant vesz, vagy iroda épületet bérel, a szerződés megsúgom, euróba lesz.
Igen, igen, meg a négyzetméter. És milyen ember volt Lámfalusi, még arról szóljál?
Hogy... Nagyon alapos, nagyon kedves, és tulajdonképpen nagyon nagy tudású, érdeklődött Magyarország ügyei iránt, és nekem sokat segített, amikor még fiatal szakemberként bekerültem egy bonyolult nagy klubba, a jegybankároknak a klubjában, nekem egy plusz egyetem is volt, úgyhogy én nagyon sokat köszönhetek neki. Könyveit olvasom, használom, a tanulmányait olvasom, egy mélyen gondolkodó, jó kiváló közgazdász volt.
Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, és akkor előbb-utóbb euróért fogunk fagyizni a...
Hát még addig még lehet, hogy beszélgetünk néhányat, mert azért mégiscsak elmondom, az egy fél évtized.
Köszönöm a hallgatók figyelmét Bot Péter Ákossal, a Nemzeti Bank korábbi elnökével, az Antal kormány miniszterével beszélgettünk. Búcsúzik a szerkesztő, Szerdahelyi Csongor.
Kedves hallgatóink, a Magyar Katolikus Rádió műsorát hallották.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hitvalló. Hittan és beszélgetések.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Bíró Péterné Illésvirág kollégiumvezető, az Egri Szentorsolya Iskola Központ kollégiumának diákjaival az Emauszi tanítványok hitéről beszélget.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen!
Az Atya, Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit. A tanév első felében Szent Pál korintusiakhoz írt levele alapján beszélgettünk a szeretetről, majd a tanév második felében Jézusra figyeltünk. Azt kerestük, hogy a mester életében, tanításában hogyan jelenik meg, hogyan válik valósága a szeretet. A húsvéti szent időben, a Jézus feltámadásával kapcsolatos események sorában keressük immár Isten végtelen szeretetét. Hogyan nyilvánul meg a feltámadás tényében Isten szeretete? Ő az, aki megnyitja a mennyország kapuját minnyájunk számára. Csak ki kell lépnünk a bűn, az önzés, a szeretet nélküli, halálra ítélt világ sötét sírjából. A feltámadás másik ajándéka éppen ezért egy új élet bizonyossága. Ez az új élet elkezdődik a keresztségben, mikor Isten gyermekei leszünk. Ez a krisztusi élet erősödik, gyarapodik, Isten kegyelme és a mi közreműködésünk által egész életünk során. Az ember evolúciója, hogy egyre inkább krisztusiakká válunk. Ugye maga a keresztény szó, az azt jelenti, hogy krisztusi. Olyan ember, aki Krisztus barátja, olyan ember, aki hasonlít Krisztusra. Emlékeztek, Pétertől is ezt kérdezték meg. Nem azt kérdezték tőle, amikor ugye Jézus pere alatt ő ott fülelt az ajtókban, hogy keresztény vagy? De mégis azt kérdezték tőle, amikor azt kérdezte, hogy hát te is közéjük tartozol? Nem, de te is az ő tanítványa vagy? Akkor igazából erre kérdeztek rá, hogy keresztény vagy? Krisztusi vagy? És azt gondolom, hogy ezt a kérdést azért mi is megkapjuk a világtól. Keresztényként a halál nem választ többi el bennünket Krisztustól. Éppen ellenkezőleg, mindaz, ami hiányzik még belőlünk, Krisztus halála és feltámadása által teljessé válik. A Krisztus ember számára a halál tulajdonképpen egy ünnep, mert részese lesz Isten dicsőségének. Így a feltámadás az egyszerre ígéret és előkép számunkra is, hogy az idők végezetén feltámadunk, mikor megújul ég és föld, a mi anyagi valóságunk is megújul. Hiszem a test feltámadását és az örök életet, ugye így valljuk ezt a hitvallásban. Van-e elképzelésünk, tapasztalatunk erről a feltámadt testről, erről a megújult életről? Ugye ez a feltámadás ténye azért mindnyájunk fantáziáját izgatja. Vajon milyen lehet, amikor megújul ég és föld? Milyen lehet a feltámadt test? Ugye az segíthet bennünket, hogy milyennek ismerjük meg az evangéliumok tanúsága alapján Jézust a feltámadt testben. Emlékeztek rá? Olyan, mint előtte volt? Olyan, mintha így visszatért volna Jézus az életbe? Vagy mint egy tetsz halott, ott folytatja az életét, ahol abba hagyta?
Hát emberi testben támadt fel.
Igen, ezt így mondja, hogy valami másmilyen test volt ez. Valamilyen másmilyen, mégis olyan is, mint amilyen előtte volt. Hát ugye emlékeztek, hogy például a sebek ott voltak rajta. Tehát beazonosítható volt, hogy igen, ő az, valóban ő az. Mennyire volt valóságos ez a test? No, Anna, valóságos volt?
Hát ugye meg is jelent így a tanítványainak, de aztán el is tűnt, úgyhogy nem éppen volt olyan valóságos.
Aha, ugye? Tehát olyan meg is jelent, ugye? Tehát, hogy végül is, de el is tűnt. Tehát ilyet azért mi nem tudunk, hogy megjelenünk és eltűnünk, vagy zártartó ajtókon közlekedünk. Ugyanakkor mennyire volt valóságos?
Hát olyannyira, hogy nem vették észre azt, hogy egy halott ember lenne, nem nagyon is valóságosnak és emberinek tűnt.
Igen, teljesen eleven volt, erővel teli, és miből bizonyosodtak meg, hogy egy valóságos test, mert hogy ez bennük is megfordult a gondolat, hogy lehet, hogy egy szellemet látnak, meg is ijedtek, hogy hát gondoljátok, hogy ilyen azért, hogy...
Tehát beszélt is velük.
Beszélt velük, igen. Nem csak hallották, látták, hanem milyen testi megnyilvánulásai voltak Jézusnak. Érintkezésbe léptek vele? Volt, aki megérintette? Emlékeztek, volt egy ilyen hitetlen. A Tamás. Biztos emlékeztek rá. aki nem hitte el, azt mondta, hogy hagyjuk már. Tehát, hogy tényleg én is nagyon szerettem, de hogy engedjük már el ezt a történetedet. És akkor Jézus mondta neki, hogy hát gyere, és ha nem hiszel a szemednek, meg a többiek tanúságának, akkor gyere, és érintsd meg a sebeimet. Tehát, hogy megérinthető volt, és azt is tudjuk, hogy tehát a tanítványával együtt étkezett. Tehát, hogy például tudott enni, tudott inni. Úgyhogy elég valóságosnak tűnik ez a feltámadt test, de hát valljuk be, hogy olyan sokat mi sem tudunk róla, az apostolok tanúságára és tapasztalataira hagyatkozunk mi is. Hallgassuk meg Szent Pál tanítását arról, ami a korabeli keresztényeket is foglalkoztatta, nagyon is, hiszen ők Jézusnak a második eljövetelét és a test feltámadását azt nem a nagyon távoli időkbe várták, hanem igazából a közeli időben. Úgyhogy számukra ez egy nagyon is aktuális kérdés volt, hogy vajon milyen lesz a feltámadt test a halál után. Eszter, felolvasod nekünk?
De azt kérdezhetné valaki, hogyan támadnak fel a holtak? Milyen testtel jönnek majd elő? Oktalan. Amit elvetsz, nem kell életre, ha csak előbb meg nem hal. Amit vetsz, nem a növény, mely csak azután fejlődik, hanem a puszta mag, például búzaszám vagy más egyéb. Isten pedig testet ad neki, tetszése szerint, mégpedig minden magnak a neki megfelelő testet. Nem minden test egyforma, mert más az emberé, más az állati, más a madári, más a halé. Ilyen a holtak feltámadása is. Romlásra vetik el, romlatlannak támad föl. Dicstelenül vetik el, dicsőségben támad föl. Erőtlenségben vetik el, erőben támad föl. Érzéki testet vetnek el, szellemi test támad föl. Az első ember a földből való, földi, a második a mennyből való, mennyei. Amilyen a földből való, olyanok a földiek is, és amilyen a mennyből való, olyanok a mennyeiek is. Ezért, amint magunkon hordozzuk a földi ember alakját, a mennyeinek alakját is magunkon fogjuk hordozni.
Jézus feltámadása által, tehát az idők végezetén mi is részesülünk a test feltámadásában. Az adás hátralévő részében arra kérlek benneteket, hogy figyeljük meg a feltámadás ajándékai. Úgy, ahogy mondtuk, egyrészt Isten jelenlétének, velünk való létének bizonyossága, illetve ennek az új életnek az ajándéka hogyan jelenik meg az Emmauszi tanítványok életében. Nézzük meg, hogy hogyan élik át a tanítványok a Jézus halálát követő gyászt, majd hogyan ismerik fel Isten barátságát, Isten velük való létét, és hogyan nyernek a feltámadás által új életet. Mi történt a tanítványokkal Jézus halála után?
Elindultak Jeruzsálemből.
Igen, ugye az Emmauszi tanítványok így kezdődik a történet, hogy ők elmennek a városból, de azért voltak olyanok, akik ott maradtak. Az apostolok, a tanítványok közössége is megrendült, nem csak úgy érzelmileg, hanem szét is szakadt. Vajon miért mentek el Jeruzsálemből?
Mert úgy gondolták, hogy Jézus lesz az, aki megváltja, de ugye miután ő meghalt, ezért így elvesztették a reményt, és valószínűleg ezért, hogy valami új helyet keressenek.
Uh-huh. Hová indulhattak vajon el?
Az Emmaus nevű helységbe.
Emmaus felé mentek, de hát valószínűleg, tehát hogy többen voltak, akik azt gondolták, hogy hát jó, akkor ez a hajó elúszott, akkor térjünk vissza a civil életünkbe. Ugye akkor ők már azért Jézus, tehát hogy szűk tanítványi köréhez tartoztak, ők már Jézus barátai voltak, együtt éltek vele, követték mindenhová Jézust, és ők úgy döntöttek, hogy ez a közösség akkor úgy tűnik, hogy felbomlik, vagy legalábbis bizonytalan időre nem tudják, hogy mi lesz, nem ismerik még a jövőt, az a biztos, hogy akkor ők visszamennek, és akkor elkezdenek halászni, vagy ki nem, mi volt a foglalkozása, visszatérnek az életbe. Vizsgáljuk már meg az Emmauszi tanítványok hitét. Amikor találkoznak az idegennel, ugye Jézussal, akkor ők még nem tudják, hogy ő Jézus, de tulajdonképpen tanúságot tesznek a mesterükről. Ugye ez elég vicces, hogy éppen Jézusnak beszélnek Jézusról, és megvallják a hitüket. Mit mondanak ők az idegennek Jézusról?
Hát ugye először elmondják neki, hogy harmadapja már, hogy keresztre feszítették, mert úgy gondolták, hogy nem tud semmit a úgynevezett idegen erről. Meg hogy elmondták, hogy az asszonyok értesítették így a embereket, hogy eltűnt a holttest.
Tehát az az érdekes, pontosan, hogy ők már beszélnek a feltámadásról is, hogy történt, hát nem így mondják, hogy feltámadás, de hogy hallottak az eseményekről, hogy valami történt. És mit mondanak Jézusról?
Azt remélték, hogy meg fogja váltani Izraelt.
Igen. Ugye érdekes, hogy pont azokat mondják, amiket mi is mondanánk Jézusról, hogyha nem ismernénk a feltámadást. Hogy micsoda remek mester volt. Ugye, hogy azt hittük, hogy ő a messiás, de hát valószínűleg nem mégsem. Azt mondták, hogy proféta, ugye? Egy tanító. Ugye mondták, hogy hatalmasakat tett az egész nép előtt. Az Anna itt mondta, hogy a feltámadásról is hallottak, hogy mintha megjelent volna, mintha látták volna, és ez elég érdekes. Sőt, azt is hozzátehetjük, hogy ők valószínűleg ismerhették Jézus titokzatos szavait saját feltámadásáról, hiszen még életében ő a tanítványoknak, ahogy az evangélium több helyen is megjegyzi, azért beszélt nekik a feltámadásáról, vagy legalábbis utalt rá. Ugyanakkor az evangéliumokból kiderül az is, hogy Jézus prófétai szavait saját feltámadásra a tanítványok nem nagyon értették. Maguk között is tanakodtak, sőt Jézus is kérdezték, hogy mégis ezt hogy gondolja, vagy hogy érti ezt. Ők se tudták, hogy hová tenni ezeket a szavakat. Mégis tény, hogy ők viszont ismerték személyesen Jézust. Bár mindezek ellenére az Emmauszi úton baktató tanítványok mégsem ismerték fel szeretett mesterüket. Azért érdekes, nem, hogy Jézus már beszélt nekik erről, hogy fel fog támadni, hogy hallották a tanítványoktól, hogy valami történt, hogy már találkoztak vele. Hihetetlen, de hogy valami különös dolog történt. Találkoznak vele ők maguk is személyesen, és mégsem ismerik fel. Szerintetek kinek volt könnyebb dolga elfogadni a feltámadás tényét? A tanítványoknak, akik ugye részben közvetlenül vagy közvetetten szemtanúi voltak az eseményeknek, vagy nekünk, késői utódoknak?
Szerintem a tanítványoknak nehezebb.
Ugye? Hogy eljutunk oda, hogy lehet, hogy nekik nehezebb volt. Mert hogy ugye számunkra már evidencia a feltámadás hite, hogy minden vasárnapi szentmisén megvalljuk ezt a hitvallásban. De a tanítványok, az apostolok számára, legalábbis kezdetben, ez egyáltalán nem volt nyilvánvaló. Látjuk, hogy az, hogy a tanítványok jelen voltak, hogy találkoztak a feltámadással, a feltámadottal, nem jelenti automatikusan azt is, hogy felismerik Jézus feltámadását. Kísérjük már végig az emószi tanítványokat azon az úton, amelynek a végén végül is megszületik a szívükben a feltámadás bizonyossága. Ugye már részben érintettük, hogy hogyan élték meg a tanítványok Jézus elvesztését. Mi az az érzelmi állapot, ahogy ők elindulnak Emmaus felé?
Elszomorodottan indultak el, elkeseredetten, és meg voltak rémülve.
Igazából szerintem mi is ugyanezt tesszük, amikor ilyen tanácstalanok vagyunk, ugye? Megpróbáljuk kibeszélni a dolgokat. Tehát a történet elején a tanítványok maguk alatt vannak. Ilyen az, amikor elvesztítünk valakit, ilyen az élet Jézus nélkül. Mit gondoltok, miért nem ismerték fel Jézust a tanítványok?
A gyászolásuk miatt.
Igen?
Majd lehet, hogy Jézus mégiscsak annyira volt más, hogy ők ne ismerjék fel rögtön.
Igen, ez is érdekes, hogy egyszer ő volt. Ott volt mellettük, egy csomót beszélgettek vele, hogy lehet, hogy nem, hogy mégiscsak más volt az a test, nem? Hogy nem volt annyira nyilvánvaló, hogy ő az. De az is valószínű, hogy Bianca mondott, hogy annyira el voltak foglalva a saját gyászukkal, hogy bezárkóztak ebbe az érzelmi állapotba. És mi lehetett még az, ami akadályozta őket, hogy felismerjék?
Nem gondolták, hogy ez megtörténhet a valóságban is?
Igen. Tehát az ismeretük a világról, hogy hát ilyenek ismerjük a világot, hogy hát ilyen nincs, hogy valaki meghalt, és feltámad. Ráadásul harmad napon, nem? Tehát, hogy a tanítványok, ugye mondtuk, mélységesen el voltak keseredve, egyetlen dolog dolgozott bennük, egyetlen dolog kötött el a gondolatukat és érzelemvilágukat, ez a gyász. Ők valóban elveszítették Jézust, és vele együtt a Jézusról való közös életüket. Elveszítették a tanítványok közösségét, a jövőbe és a messiásba vetett reményüket is, ahogy az Eszter ezt megfogalmazta. A fájdalom és a veszteség tudata egyrészt bezárta őket önmagukba, elzárta a tanítványokat is egymástól, és a tanítványok közösségét a többi embertől, a jeruzsálemi zsidó közösségüktől. Ugye tudjuk, hogy ők aztán zárt ajtók között voltak, hogy maguk is tulajdonképpen menekültek és féltek a hatóságoktól. Önmagukkal voltak elfoglalva, az események hatása alatt álltak, és ahogy itt a történetben is olvashattuk, meg látjuk, hogy az emauszi tanítványok is mit csinálnak, egymás között beszélgetnek, tanakodnak. Ugyanakkor az elkeseredésük mégiscsak valahol előfeltétele volt annak, hogy megnyíljanak valami nagy vigasztalás számára. Szenvedtek Jézus hiányától. Az az idegen, akivel találkoznak, valójában mit tesz a tanítványokkal?
Beszélgetnek vele, és egy kicsit megvigasztalja őket.
Ugye látszólag beszélgetnek, ráadásul kicsit olyan, mint ha valami tudományos dolog is folytna, mert hogy Jézus ugye felfejti előttük az írások tartalmát, de a Bianca jól ráérzett itt egy fontos dologra, hogy valójában mit tesz Jézus itt velük? Ez az idegen.
Megvigasztalja
őket, ugye? Az elején egy kicsit úgy meg is pofozná őket, kicsit úgy fejenüti őket. Hogy mondja nekik? Amikor találkoznak, azt mondja, hogy ó, ti balgák! Milyen nehezen tudjátok elhinni, amit a proféták jövendőlnek? Ugye úgy tűnik, hogy Jézus igazából legbelsőbb szükségleteikre válaszol, hogy megvigasztalja őket, bátorítja őket, és hogy azt látjuk itt is, ami ugye beszéltünk, hogy a feltámadásban is ez nyilvánul meg, hogy szeretettel fordul feléjük, hogy ők ismét Isten szeretetét tapasztalják meg, hogy ott van velük, hogy nem hagyja magukra őket. Vajon elég volt-e a tanítványok számára, hogy ez az idegen ismertette előttük az írásokat, felfedte azok tartalmát.
Akkor még nem döppentek rá, hogy ő lenne az.
Mikor ismerték vel végül is a tanítványok Jézust?
A két tanítvány meghívta Jézust magukhoz vacsorára is, akkor ismerték fel, mikor megtörte a kenyeret és megáldotta, majd feléjük nyújtotta.
A tanítványok számára ugye ez egy ismerős gesztus, a szeretet gesztusa az, amelyben felismerik végül is Jézust. Egy pillanat, egy nagyon erős impulzus érte őket. Azt is mondhatnánk talán, hogy egy aha élmény, mely során az egész addigi történet és az ő személyes történetük új értelmet nyer. Talán ez a csodálkozás és rádöbbenés a másik fontos összetevője a feltámadásban való hit kialakulásának. Egy nagyon nyitott érzelmi állapotban voltak, hogy megélték azt a magányt és végleges elkeseredést, amiben nekük szükségük volt Jézussal való együttlétre. Ugye, amikor nagyon, nagyon jól érezzük magunkat, a világ így elámít bennünket, akkor is senki nem gondol a megváltásra, meg nincs szükségünk üdvözítőre, ugye? Tehát kicsit ez a modern világunk rákfenéje is, hogy nem érezzük azt az egzisztenciális szükséget, ezt a léthiányt, amit igazából csak a feltámadott Isten tölthet be. Na hát náluk, az ő esetükben ez megvolt. És tudtak csodálkozni, amit mi már viszont lehet, hogy annyira nem. Ugye, mert számunkra már sokszor inkább ismeret, mint hitvallás a feltámadás. Ugye valljuk be, hogy mi már nem is nagyon csodálkozunk rajta. Pedig ez a csodálkozás szerintem nagyon fontos mozdanata a feltámadásban való hitnek. A tanítványok életét éppen azzal tudta a feltámadás hite átformálni, mert ők még értetlenkedtek, tanakodtak, csodálkoztak, és ámultak, és végül is hittek. Egy fájdalmas élmény, a veszteség és a reménytelenség az, amely elindította a két tanítványt Emmaus felé. A történet végén pedig ők maguk fogalmazzák meg, hogyan gyógyult meg a szívük. Mi történt a szívükkel az Emmaus felé vezető úton? Olyan szépen írja a történet.
Hát, hogy így lángolt a szívük, így azt állították, miközben beszélt és kifejtette az írásokat.
Tehát látjuk, hogy egyrészt Jézus megvigasztalta őket, ugye a fájdalmas szívük lángra gyúlt, másrészt végre ugye biztonságban érezték magukat, nem voltak egyedül. Sőt, ahogy az Anna mondta, hogy nagyon jól érezték magukat ezzel az idegennel. Meg is kérték, hogy
maradjon velük.
Hogy maradjon velük, igen. Ez egy nagyon, nagyon kedves mozzanata ennek a történetnek. Maradj velünk, mert esteledik, és a nap már lemenőben van. És Jézus betért, és ugye velük maradt. Ugye látjuk megint, hogy velük maradt. Hogy ilyen Isten, aki velünk marad. Emlékeztet engem ez a történet a táborhelyi jelenetre, mikor Jézus mennyei dicsőségét három tanítványa elé tárja. Szóhoz sem jutnak a tanítványok, szeretnék megragadni az időt, fogjul ejteni, szeretnék, ha nem mun el a perc. Akkor azt kérdezik, hogy hadd csináljunk egy sátrat. Maradjunk itt. Verjünk sátrat. Olyan jó itt. No, az Emmauszéak is, ahogy megéreznek, megsejtenek valamit a feltámadás dicsőségéből, megállítanák az időt. Maradj velünk, kérlelik az idegent. És velük marad Jézus?
Nem. Amint realizálják, hogy ő Jézus, utána el is tűnik.
Utána el is tűnik, igen. És egyébként, mert ugye tudjuk, hogy ez többször megtörténik, hogy megjelenik itt, megjelenik ott, eltűnik. És egyébként velük marad Jézus, mond Jézus erről valamit, mert ugye mindig azt mondjuk, hogy Jézus az, aki velünk van. Egy olyan Isten, aki nem hagy el minket, aki végérvényesen odaállt mellénk, aki nem mondja többet azt, hogy én ott ülök a mennyországba, távol tőletek, aki megismerhető.
Hát szerintem ugye Jézus abban az értelemben velük marad.
Velük marad, ugye ő meg is ígéri nekik, hogy veletek maradok az idők végezetéig. Nem ebben a formában, de bizonyosságot nyertetek arról, hogy veletek vagyok, egy más formában, és azt mondta, hogy elküldöm a Szent Lelket, aki majd megerősít benneteket. És aztán olyan érdekes, hogy írja aztán az evangélium, talán pont itt a táborhegyi jelenetnél, amikor a tanítványok értetlenkednek, mert Jézus beszél ott is feltámadásáról, hogy mindezt majd csak a feltámadás után értették meg. És azt gondolom, hogy nekünk se kell megijednünk, hogyha nem értjük rögtön ezt a történetet, hogyha mi is itt tanácstalankodunk és értetlenkedünk, mert a tanítványok is ezt tették. És igazából nekünk is úgy, hogy a tanítványoknak és az egyház egész közösségének, ahhoz, hogy ezt a történetet a szívünkbe fogadjuk, amennyire tudjuk megértsük, hogy szükségünk van a Szentlélekre, aki mindezt a történést az időben megfejti, és egyre nyilvánvalóbbá teszi számunkra. Az Emmauszi tanítványokkal együtt mi is útnak indulunk. Vergődünk az élet magányos útján, fájdalmak és csalódások közepette. Vajon észrevesszük-e, hogy nem vagyunk egyedül? Hogy valaki mellénk állt? Hogy van, aki vigasztal minket? A tanítványok végül felismerik Jézust, bizonyságot nyernek az út során. Mi történik velük ezután?
Visszatérnek Jeruzsálembe.
Pontosan. És ugye milyen érdekes, amit kifejez ez a szó, hogy visszatérnek. Magyarán nekik ehhez mit kellett csinálniuk, hogy visszatérjenek? Hát hátraadsz, és meg kellett fordulni. Ugye? Ezt fejezi ki a megtérés szavunk. Fordulatot vett a tanítványok élete. A találkozás a feltámadott Jézussal életünk és útunk megváltoztatására hív bennünket is. Isten titka, hogy csöndben cselekszik, mondja 16. Benedek pápa. A feltámadás titka egy olyan rejtett valóság, mely a szívben születik meg. Csöndes és kicsiny titok. Nem vette körül glória és csinnadratta. Nem tudott róla a világ. Mégis megkezdődött által az idők teljessége. Megköszönve a hallgatók figyelmét, kívánjuk, hogy a feltámadás hite ragyogja be a hétköznapjainkat.
Kedves hallgatóink, elhangzott műsorunkban Bíró Péterné Illésvirág kollégium vezető, az Egri Szent Orsolya Iskola Központ kollégiumának diákjaival beszélgetett. A műsort Dankó Zsuzsanna szerkesztette. Elhangzott adásunkat ma 23:25-től megismételjük.